Orbán Viktor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke az Inforádió Arénájának vendége. Nem tudom, hogy rádió interjú részlet járt-e már be olyan karriert, hogy a elnök rendszeresen idézte első tisztasági csomagot is alapított rá, de amikor legutóbb itt volt arra a kérdésre, hogy kell elkölteni az uniós pénzeket, azt mondta, hogy hát először is ne lopják el. Ezt már úgy idézték, hogy az uniós pénzeket ellopják, de most azt mondta, hogy ellopják. Ezt honnan gondolja?
Most már felszínre kerültek olyan korrupciós ügyek, amelyek egyértelműen európai és fejlesztési pénzek tudatát eltulajdonításáról szólnak. Ugye nem tudom kimondani ennek a úriembernek a nevét, mert hosszú nevű ember volt, aki azt mondta a nyilvánosság előtt, ugye, hogy neki táskában a minisztériumba kell vinni a pénz egy részét, amit majd meg fog nyerni
a vállalkozó, akivel tárgyal. Fel akart vágni ezzel. Hát ha ránéz az ember, ezt is el tudja róla képzelni.
Hát nézze, biztosan is akart már az életébe fölvágni. Lányok előtt, a szülei előtt, a gyerekei előtt. Valahogy ez sose jutott még eszünkbe, gondolom, sem önnek, sem nekem, hogy ezzel a módszerrel próbálkozunk.
De ezt ön elég komoly ügynek tartja ahhoz, hogy erre azt az ítéletet mondhass, hogy általában ellopják az uniós pénzeket?
Hát hogyne, természetesen. Hát kiderült, hogy egy központilag a minisztérium vezetett pénzeltüntetési rendszer működik, de tudok mondani másfajta példát is, most nem a szándékos pénz eltulajdonítással legyünk megengedőbbek, de ha már beszéltünk az árszámadásról, hát nézi az ember az állami számbevőszék jelentéseit, amiből mi parlamenti képviselők dolgozunk. Nem csak a költségvetést, hanem az APV RT-nek a gazdálkodását is ellenőrzi a állami számbevőszék, és következmények nélkül találunk ilyen mondatokat ebben a jelentésben. Például a MOL részvények értékesítésénél 5 milliárd forint bevétel kiesés jelentkezik. A kárpótlási jegyek bevonására létrehozott részvénytársaság működésénél 4 milliárd. A Bábolna csoporttal kapcsolatos súlyos veszteségeket okoztak a központi költségvetésnek.
Szóval hibák és nem szándékos cselekmények?
Szerintem ezt majd a rendőrségen kell tisztázni az elkövetőknek, hogy itt gondatlanságból elkövetett, vagy szándékos károkozásról van szó, de én most idáig nem merészkednék, mert parlamenti képviselő és az ellenzék vezetője vagyok, nem pedig nyomozó rendőr. Csak szeretném jelezni, hogy az elénk parlamenti képviselők elé kerülő dokumentumok rendszeresen és egyértelműen beszélnek arról, hogy közpénzeket elherdálják, a beszámolók nem áttekinthetőek, nem valódiak, milliárdos kártételek történnek, és én csak azt akarom mondani, hogy ma oda jutottunk, hogy e fölött a hatalom gyakorlói ma átsiklanak, és nincs semminek következménye. Ez most lehet, hogy ön primitívnek vagy túlszerűsítőnek tekinti azt a szó használatot, amit én itt elővettem. Na de hát minek lehet ezt tekinteni, ha nem annak, hogy a pénzek eltűnnek, a pénzek egy részét ellopják, felelőtlenül gazdálkodnak az állami költségvetésbe befizetett adóforintokkal. Hát nézd, szerintem a helyzet, meg a tények, amiket idézek, azok ennél sokkal erőteljesebb kifejezéseket is indokolnának, akár a népnyelv erőteljesebb kifejezései köréből is hozhatnék ide mondatokat, és nem hiszem, hogy a hallgatók túlzásnak értékelnék.
Amikor miből gondolja azt, hogy a jövő évi költségvetés az rosszabb lesz, szigorúbb lesz, megszorítóbb lesz, mint az idei, amikor például az 80 milliárdot akar úgy elkölteni, hogy a koalíciós társával nem konzultál, és sok elemző a költségvetés felpuhulásától tart. Ami osztogatást jelent magyarul.
Én nem látok ilyen jeleket, én azt látom, hogy a Nemzeti Bank közé tette egy jelentést, miszerint a magyar családok 75%-ának nincsenek pénzügyi tartalékai. Ez azt jelenti, hogy máró hónapra élnek. Tehát jó esetben az hónap végén kapott jövedelemből képesek a következő hónap során az életüket fönntartani.
Sose volt sok tartalékon.
Hát, de 75%-nak semmilyen sincs. Most nem az a kérdés, hogy sok vagy kevés, ami egy a mainál jobb helyzetet mutató vita volna, nincs nekik. Ami azt jelenti, hogy ha a megélhetés költségei nőnek, abban az esetben ezek az emberek nem tudnak elővenni megtakarított pénzt, hogy a megnövekedett megélhetési költségeket fedezzék, hanem valami más megoldáshoz kell nyúlniuk. Például hitelt kell fölvenniük, vagy a jó ég tudja pontosan, melyik család milyen túlélési taktikát választ, de egy dolog biztos, hogy a magyar családok nincsenek ma abban a helyzetben, hogy egy kormány eltűrje, hogy a megélhetés költségei Magyarországon növekednek, márpedig a következő évben a megélhetésedni fognak Magyarországon, amivel szemben védtelenek az emberek, és szerintem a kormánynak az emberek oldalára kellene állnia, és meg kéne őket védeni ezzel szemben.
Mivel? Mivel lehet megvédeni az embereket?
például meg kell akadályozni az áremelkedéseket. Most fogadott el a parlament szerintem balga módon egy olyan törvényt, aminek az eredményeképpen például energia ára jelentősen nőni fog. Ha ezt a törvényt nem fogadta volna, ezt a rossz törvényt nem fogadta volna el a parlament, ez nem következett volna be.
Meg tudjuk állítani az árakat? Ez már a Kádár rendszer idején is egy érdekes vita volt Magyarországon.
Voltam miniszterelnök 4 évig. És én nem állítom, hogy az ember azt csinál, amit akar, mert a közgazdaságtannak megvannak a maga törvényei, meg egy gazdasági élet sem visel el akármit, de azt bátran mondhatom, hogy az államnak erre komoly lehetőségei vannak, és amikor lehetett, a mi kormányunk, tehát a polgári kormány ezzel mindig élt is. Ez persze vitákkal járt, engem mindig, bennünket mindig megtámadtak a nagy tőketulajdonosok, akik több profitot akartak, hivatkoztak a világgazdaságra, számos egyébként logikus érvet is, maguk szempontjából indokolt érvet is fölhoztak, de összességében azért kordában tudtuk tartani árakat, és nem engedtük, hogy a megélhetés költségei jobban növekedjenek, mint az emberek jövedelemszerzési lehetőségei a gazdaságban.
A népszavazási kezdeményezésre a miniszterelnök egy közéleti tisztasági csomaggal válaszolt, ebben vannak népszerű, és a miniszterelnök szerint is magyarázatra szoruló részek, például az, hogy egy szigorúan zárt rendszerben akár a háromszorosára is kellene növelni az országgyűlési képviselők fizetését. Mi az, amit ebből a rendszerből támogatnak?
Hát ez például, amit most ön idézettől, amikor először láttam, hát, hogy mondjam, nem mondom, hogy sokkot kaptam, de azt hittem, hogy elveszítette valaki a józan eszét.
De ebben az is benne van, hogy egy szigorúan zárt rendszerben, tehát semmi mellékes.
Ezek a mesék, hogy szigorúan zárt rendszer. A lényeg itt az, hogy van egy javaslat a parlament asztalán, ami szerint háromszorosára akarja emelni a miniszterelnök, illetve a kormány a parlamenti képviselők fizetését. Ezt kikérjük magunknak, ezt vissza kell utasítani. Az ország mai helyzetében nem lehet jobban aláásni, ennél durvábban aláásni a közbizalmat, mint hogy miközben nőnek a megélhetési költségek, az emberek fizetése pedig ezzel nem tud lépést tartani, vagyis reálbércsökkenés van Magyarországon. Miközben az emberek egyre szorosabbra kell, hogy húzzák a nadrágszíjukat, akkor valaki előáll és azt mondja, hogy hát a parlamenti képviselő fizetését háromszorosára kéne emelni. Ez egész egyszerűen képtelenség. Ez a butaságon túl van. Én itt a parlament lejáratásának a veszélyét látom ebben az intézkedésben, és a parlament lejáratása az azonos a demokrácia meggyengítésével, ezért ezt vissza kell utasítanunk. A politikai erkölcs alaptézise az úgy hangzik, hogy a politikus nem kérhet a választópolgároktól olyasmit, aminek a vállalására ő nem áll készen. Ma Magyarországon egy olyan gazdaságpolitikát folytat a kormány, amelynek eredményeképpen az emberek fizetésének az értéke csökken. Miközben javasolja, hogy a politikusok a saját fizetésüket megemeljék háromszorosra. Ez politikailag az erkölcstelenség kategóriájára tartozik, ami ebb tekintetben súlyosabb, mint a jogsértés. Tehát nekünk ezt nagyon határozottan vissza kell utasítani, ezt nem fogadhatjuk el.
Van valami, amit nem fogadhatónak látnak ebből a... Most nem tudom pontosan hány pontos
javaslatot. De több is van, ami egybeesik korábbi javaslatainkkal, vagy új ötlet, de megfontolható, persze számos ilyen van, de ez az ötlet, ez a háromszoros fizetésemelés, nézze, ez képtelenség. Hasonlóan más természetű képtelenségnek érzem. A polgármesterség és a parlamenti képviselőség összeférhetősége és összeférhetetlenségének a kérdését. Nézze, én mindenfajta pénzügyi szabályozó eszközt lehetségesnek tartok, hogy meghatározzuk, hogy mennyit kereshetnek, két fizetést lehet-e kapni, vagy csak egyet, vagy másfelet, vagy hogy legyen. Ez szerintem mind, erről mind lehet értesen beszélni. De egy dolgot nem lehet elfogadni. Azt, hogy a választópolgárokat megfosszuk attól a lehetőségtől, hogy ők olyan emberre szavazzanak, aki felé fönnáll a bizalmuk. Tehát azt el tudom fogadni, hogy pártlistán ne juthasson be polgármester a parlamentbe, de hogy egyéni jelöltként se indulhasson el, ilyen értemben, tehát ne adjuk meg a lehetőséget egy adott város polgárának, hogy ő eldöntse, hogy szeretné-e látni képviselőként a parlamentben, a város érdekét kelő képviselőként a parlamentben a polgármesterét, vagy sem. Ezt a jogot szerintem nem vehetjük el tőlük. Itt egy észszerű megoldásra van szükség.
Ez például észszerű megoldás, hogy egyéni jelöltként akár polgármester, akár országgyűlés választáson ártyán ne tegyen nyerőhelyre a listán.
Persze, igen. Tehát az, hogy az egyéni jelöltként valaki ne indulhasson el Magyarországon, ez csak nagyon-nagyon szűk körben nemzetbiztonsági érdekből szabad megtenni, mert a demokrácia korlátozását jelenteni. Ez felvet egy csomó kérdés, hogy akkor nem lehet különbséget tenni igazából képviselő és képviselő között, itt mégis teszünk, de ezeket biztosan meg lehet oldani, mert ezek kétharmados kérdések, és ha egyetértenek a szocialisták és mi néhány elvi kérdésben, akkor meg fogjuk találni a jogi megoldást. Tehát én azt gondolom, hogy sok minden van itt. Egy dolog dolgot azonban nem szeretnék, ha közvéleményben rögzülne, mégpedig az, minthogyha ezek az intézkedések segítenének az most már nyilvánvalóan a mindennapi életünket befonó korrupcióval szemben. Tehát a korrupció oka nem erre a néhány kérdésre vezethető vissza, amit megcéloz a szocialista pártnak a javaslatcsomaga. A korrupció az arra vezethető vissza, hogy ellopják a pénzeket, tehát hogy a MSZP volt parlamenti képviselője az ifjúságügyi minisztériumba, központilag kitervelt módon nem létező alapítványoknak ossza szét, vagy osztatja szét a
pénzeket. Ezen nem néhány emberből levezethető, hogy az egész MSZP ilyen, akkor csak találni kell a Fidesz részéről is egy ilyen ember, és akkor abból is le lehet vezetni, hogy az egész Fidesz ilyen.
Nézd, én egyetértek önnel a tekintetben, ha ezt akarja mondani, hogy a általánosítás az igazságtalan is lehet. De én nem is akarok általánosítani, én csak azt akarom mondani, ami eddig napvilágra került, hogy tervezetten, jól átgondoltan, éppen hogy a pénzek eltüntetéséhez igazított minisztériumi működési rendszert hoztak létre. Tehát nem arról van szó, hogy kihasználtak valami rést, hanem hogy aszerint alakították ki egy államhatalmi szerv működését, hogy lehetségessé váljon ezeknek a pénzeknek az eltüntetése. Ezt maffia módszernek nevezik, nem tudok ennél enyhébb kifejezést használni. És ez nem pártkérdés, bármilyen párt környékén, ha valaki hatalomra kerülve ilyen módszereket honosít meg, az a demokrácia ellenségének tekinthető, semmiképpen nem fér bele össze, tehát nem egyszerűen csak egy gazdasági bűncselekményt követel, hanem fölzabálja, fölrozsdásítja, fölemészti azt a bizalmi tőkét, ami a modern társadalmak demokráciájának az alapját jelenti, vagyis, hogy a váltó polgárok megbízhatnak abban, hogy a képviselőik azt a munkát végzik, amiért őket oda küldték, és nem élnek vissza a lehetőségeikkel. Ez adja a demokrácia bizalmi alapját. Hogyha azt látják, hogy az állam maga egy olyan működési rendre tér át, aminek a középpontjában az áll, hogy hogyan lehet előnyöket szerezni törvénytelen módon, ez szétveri a közbizalmat, és ezen keresztül lejáratja az egész demokráciát.
Igen, de ahhoz bizonyítani kell, hogy az állam valóban ilyen működési módra tért át. Világosan mindenki számára érthetően ezt ön tudja bizonyítani?
Hát nézze, én ugyanazokat az újságokat olvasom, mint ön, ugyanazokat a rádiókat hallgatom, legfeljebb nem olyan hosszan, mint ön szokta. Hát ez elég egyértelműnek tűnik. Ráadásul én úgy látom, hogy folynak itt az rások, nap mint nap kerülnek felszínre újabb és újabb tények. Szerintem mindenki érti, hogy miről van itt szó. A tények szerintem magukért beszélnek.
Egyetlen kérdésem maradt a végre, időn pedig már alig. Kelemen Hunor, az RMDS ügyvezető elnöke önnek üzent, azt mondta, hogy a magyar politikusok ne avatkozzanak be az erdélyi magyarság ügyeibe, mert az mindig a megosztást szolgálta.
Én egyetértek. Az ügyeikben nem kell beavatkozni, ellenben segíteni kell őket. Az erdélyi magyarság ebben a pillanatban arra készül, hogy képviselőket küldjön az Európai Parlamentbe. Ezért egy európai választás történik most Romániában. Azért nem a milyenkel egy időben történt ez, mert Románia később csatlakozott az Unióhoz, de ez ugyanolyan európai választás, mint a milyenk volt 2004-ben, ha jól idézem az évszámot. És az európai választásnak az a lényege, hogy az Európai Parlamentbe küldenek képviselőket, ahol pártok vannak, van Európai Szociálpárt, Néppárt, Európai Liberálisok, és itt az összeurópai ügyről van szó, és ilyenkor bizony az egymással rokon szenvező, egy politikai családba tartozó erők jönnek bennek egész Európába. Tehát Wilfried Martens is elment Erdélybe, illetve Romániába, és támogatja azokat az erőket, akik egyébként az Európai Néppártba fognak majd küldeni képviselőket, és ezt minden pártcsalád megteszi. Tehát én azt javaslom a magyar politikusoknak, hogy az európai választás keretében bátran vegyenek részt a Romániában, illetve Erdély országban mozzajló európai választásban.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást!